Ha megfordul a levegőben, a szíve húzza vissza a napirányába. Mindegyiknek a lábán alumínium hüvely, annak, aki kitüntette magát, ezüst hüvely. Ha megdöglik, a lábát be kell szolgáltatni, a hüvellyel együtt.
Ez is olyan szerelmes természetű, mint a parlagi galamb?
Nem. Ez mindig csak száll, na. Nagyon büszke. Rá se néz a többi galambra.
Van babád?
Akinek nincs babája, az nem is huszár. Az gyáva huszár.
Figyelmeztetlek, hogy ma nem szabad megszólítani a lányokat.
Megszólítanak azok engem?
Mit mondanak?
Hová megy vitéz úr? Vasárnap a ligetben, a gyöngyvirágban annyi van, mint a rontás.
Mit csináltok a gyöngyvirágban?
Táncolunk.
Hegedülnek?
Trombitálnak.
Hogy kezdesz ki a lányokkal?
Csak megkérdezem, kisasszony, hol szolgál? Már is megvan a barátság?
Meddig tart ilyen barátság?
Meddig a huszár szerelem.
Hát az meddig tart?
Ahogy az ember be tudja őket csapni. Egy hónapig, két hétig.
Imre, talpig ember, csupa derű, jókedv. A jövőjéről is beszél. Legnagyobb vágya az, hogy majdan rendőr lesz, de nem gyalogos, mint a bátyja, hanem lovas rendőr. Magasból, a lóhátáról egyetlen mozdulatával irányítja ezt a rendetlen életet. Most fölhúzza báránybőrrel bélelt bekecsét, illemtudóan összecsapja bokáit, megint peng a sarkantyúja, csörren a kardja, félfordulatot tesz, indul. Hegyesen jár. Egy-kettő, egy-kettő. Még sokáig hallom ütemes léptei, fülembe duruzsolnak megnyugtató szavai. Igenis. Ez a fiú az életet igazán igenli. Leibniz a legnagyobb optimista nem igenelte ennyire. Most, hogy a katonáról írok, s rágondolok, mosoly ül a lelkemen és tollamon. Már ismertem a színház régi munkását, Magyarország legkitűnőbb súgóját. Többször láttam, amint a próbákon a súgójukból egy-két pillanatra kidugta fejét a homlokára tolt pápa szemmel. De napvilágnál, polgári lakásban, a föld felett épp oly kevéssé találkoztam vele, mint ahogy még nem találkoztam vakondokkal délben a körúton. Szép fej, zuzmarás üstök, tágra nyílt kék szem. Kimunkált színész arc. Egy hírneves színész is lehetne, ki Lír királyt már számtalanszor alakította. Válvonítással kezdi a beszélgetést.
Kérem, ki akar eredetileg súgó lenni a veszett fejszennyelve? Természetesen én színésznek készültem, vidéken Nyírbátovon.
És miért nem lett az?
Ha nem tetszik hallani, vacsolok. Máig se tudom kimondani az elvet. Kokván, ritka, nem megy.
Pedig ezek mind kitűnő errek. Igaz, hogy nem ezen a földrajzi szélességen. Francia errek. Önből Franciaországban akár Muné Szülli lehetett volna. És mit akart játszani?
Shakespeare-t, a nagy tragédiákat, Hamletet, harmadik kiáltott, Lír király. 1882 18 éves koromban beültem a súgójukba, azt hittem, hogy csak átmenetileg még megtanulom az elvet. Most 62 éves vagyok, megövegedtem a súgójukban.
Ez is színész.
Hát, igen. A féle föld alatti színészet. Egy kripta. Eleven eltemetett színészek számába, kis villanylámpással. És kis fizetéssel.
Mit szeret leginkább súgni?
Shakespeare-t. Holott a verses szöveget a legnehezebb, mert ott nem mondatokról, hanem betűkről van szó. És a színész nem toldhatja, foldhatja a szöveget, mint a mai vígjátékoknál.
Nevetni, ha ezeken?
Hát csak a próbákon. Maga az előadás nekem is gépies munka. Állandó testi és lelki készenlét. Végre a függöny felgördülésétől a legördüléséig minden a kezemben van, mint egy ajós kapitánynak.
Ugyebár elsősorban a cipőket látja.
Na, csak a rossz súgó, aki folyton olvas. A jó súgó bele-bele pillant a könyvbe, követi a szöveget, és a színész arcát nézi.
Mit néz rajta?
Az, hogy mikor fogy ki belőle a szusz. Mert amikor megakad a szövegben, akkor a színész olyan, mint a légüres térbe jutna, és levegő után kapkodna. Akkor kell feladni neki a szót. Többször előfordult az is, hogy valaki elájult, sírógörcsöket kapott, és én egy csöngetéssel engedtettem a függönyt.
Mondja, mindig hallgatnak magára a színészek?
Sokszor bizony kicsavarják a szavaimat. Emlékszem, vagy 30 évennek. A Debrecen színházba vendégszerepelni jött egy akadémiai növendék, ma híres színésznő. A falu rosszában játszott a Feledi Baruskát. De akkor még nem barátkozott meg a paraszti beszéddel, ezt súgta neki. Hely Sándor, kigyelmed ugyancsak el van keseredve, ő pedig ezt mondta. Sándor úr, kegyed valóban idegesnek látszik.
Reinhardt megpróbálta, több ízben súgó nélkül is játszott.
A Debrecenben mi is megpróbáltuk. Már 16-szor egymás után adtuk a paraszt becsületet, úgy ment, mint a kalika csapás. Egyetlen betűt se kellett súgnom. Az igazgató csupa 70-kedésből elhatározta, hogy súgó nélkül játszatja. Mi történt? Azok a színészek, akik előző estéket egyetlen egyszer sem szorultak rám, pusztán attól a tudattól, hogy nem vagyok ott. Egymás után sültek be szerepeikbe, olyan botrány támad, le kellett engedni a függőt.
Szóval a súgó sugallat?
Még akkor is, ha néma. Múltkor egy művésznőnek a nézőtérről kellett elmondani, a néhány mondatot nem súghattam neki, de ő mégis odaültetett a karmesteri szék alá, a zenekarba, hogy legalább a fejem búbját láthassa.
Megemlítették már színházi kritikákban?
Debrecenben, ifjúkoromban. A vidék egymás után pörögnek a darabok, és a színészek sokkal inkább rá vannak utalva súgóra, mint itt. Egy bemutatón bizony erősen kellett súgnom. Másnap ez a kritika jelent meg. Végre mi is hallottunk egy szépen csengő bariton hangot, a súgóé. Ez volt a legnagyobb sikerem. Egyébként mindennek a súgó az oka. Ha megbukik a darab, vagy a színész, rajta verik el a port. Az elismerésből nem jut ki neki semmi. Ha bemegy a színházba, a művészek és a művésznők, különösen a bemutatók előtt körülvesznek. Jaj, drágám, rám a különösen vigyázzon, nekem kedves kolléga, nagyon halkam, nekem erősen, nekem csak a mondatok kezdetét.
És ön mit tesz?
Azt, amit a pesti pincér, aki 8 féle kávérendelést vesz fel. Az egyik vendég világosan kéri a kávét, és langyosan, a másik sötéten és forrón. A harmadik fél banán és hidegen, a pincén pedig egy szembe kiállt a tűzilegénynek 8 kávét. Hát én is egyféleképpen tudok súgni.
Diákkorában súgott a tanulótársainak?
Súgtam, de pólójáltam, a tanárom rajta kapott és kiállított. Majd mikor helyemre elvesztett, így szólt. Fogad meg, fiam, hogy ezután soha sem fogsz súgni.
És ön megfogadta?
Meg.
Hogy?
De nem lehetett megtartanom. Akkor azonban még nem tudtam súgni. A diákok és a rossz súgók nem is súgnak, hanem susognak, sisegnek, sejpegnek. Amit mindig az hal meg, akinek nem szól. A tanár és a néző, és az, akinek szól, az osztálytárs és a színész, egyáltalán nem hal meg. Az igazi súgás, ez a nagy, mély, tompított, szintelenített torok hang.
Szerelmet is lehet így súgni?
Bajos.
Ismét a kellemesen színezett erős bariton hangján beszél. Soha életében nem volt beteg, még náthás sem. Estére megint majd súg, és ezt a hősi hangot szerényen lefokozza úgy, hogy az első zsőjégben ülők csak azt az imaszerű mormogást hallják, amely lelke minden előadásnak. Mert a súgó kettő egyszerre, a színészek mankója és szárnya is. Diplomata. A diplomatát meg az orvost titokban mindenki gyűlöli. Az orvost azért, mert meghalunk, s nem képes feltámasztani az elhunytakat. A diplomatát pedig azért, mert az élet féktelen becsvágyát, vérszomjas téboját az emberi természetet igyekszik szabályozni, ami bizony nem mindig jár eredménnyel. Ebben a gyűlöletben kezet fog egymással az ostoba és az okos. Balzac azt állította, hogy a diplomaták mélysége fölöttébb hasonlít az ürességhez. Talán én is haragszom rájuk, De még ennél is jobban haragszom a közfelfogás divatjára, melyel mindig ösztönösen szembe helyezkedem. Ennél fogva a diplomata, akit meglátogatok, már eleve rokonszenves előttem, minek előtte megpillantanám. Zöld ernyős lámpa alatt ül, a Corriere della Sera lepedőjébe burkolózva. Amint kiemeli belőle jól fésült fejét és természetes kedvességgel elém siet, egy komilfó fiatalembert látok, aki művelt, okos, szeretetre méltó. Az a sok előítélet azonban, amelyet a diplomatáról tudok, arra kényszerít, hogy eleinte franciából fordítsam szavaimat, és így beszéljek. Valóban vigasztalhatatlan vagyok, hogy zavarnom kell önt, halaszthatatlan és kétségtelenül fontos munkájában, mely mindannyiunk érdekét szolgálja, de végtelen hálára kötelezne, amennyiben...
Kérem?
Lehet rövidebb mondatokban beszélnem?
Tessék!
Vagy szabad egész közvetlennek is lennem?
Ahogy kívánja.
Miért van ilyen jól öltözve?
Engedje meg, hogy visszakérdezzem. Miért van ön ilyen jól öltözve?
Mert tetszeni óhajtok.
Én is azért.
Kinek óhajt tetszeni?
Elsősorban önnek, aki megtisztelt látogatásával. Azon kívül mindenkinek, kivétel nélkül. Az összes országok királyainak és köztársasági elnökeinek, a nagyköveteknek és minisztereknek, a hercegnőknek és komornáknak, a római kispapoknak, a londoni tőzsde ügynököknek, a berlini moziszínésznőknek, a párizsi rikkancsoknak, a bécsi kofáknak. De nem magam miatt.
Hát?
Államérdekből.
Államérdekből tetszeni? Látja, ez megindító önzetlenség.
A diplomáciát gúnyolni szokták csiszoltsága miatt, melyet évszázadok tapasztalatai, gyakorlati bölcsessége fejlesztett ki, hogy az érintkezés a tárgyaló felek között igen kényes ügyekben minél simább legyen. De vajon azok, akik gúnyolódnak, nem a legjobb ruhájukat öltik-e föl, mikor egy bankigazgatóhoz mennek? A ruha véd? Olyan az, mint a fegyverzet?
A frak páncél, az ingmel vért, a jól fésült haj, sisak.
És a szertartásosság mély értelmű, mint minden hagyomány. Szükségszerű. Különben nem jött volna létre. Egyszer a középkorban a francia király és a német császár követei kardot rántottak. Azzal döntötték el, kit illet az asztalnál az első hely. Ma nincs ilyen véres kanapépőr. Akárhova érkezünk, mindenütt eleve meg van állapítva, kiknél kell első látogatásunkat tenni, vagy kiknél kell csak névjegyünket leadni. Az etikett aprólékossága megóv bennünket a nagyobb és súlyosabb aprólékosságoktól. Úgy mozgunk az életben, mint a saktáblán a bábok.
Végül pedig mattot kell adniuk ellenfelüknek.
Természetesen.
Ön jól ismeri a szovjet diplomatákat is. Nem üzentek ezek hadat az etikettnek?
Megpróbálták, de nem ment. Most két arcot mutatnak. Hazafelé torzomborzat, nemzetközi érintkezésben olyan jól fésültet, akár a spanyolok vagy az osztrákok. Minden forradalmi ténykedésük az, hogy egyes helyekre nődiplomatákat is küldenek.
A fasiszták?
Jobbára megtartották régi diplomáciai képviseletüket, csak újabban szervezik át.
Miért nem népszerű nálunk a diplomata?
Sehol se népszerű.
Mivel magyarázza ezt?
Azzal, hogy a közönség a mi mesterségünknek csak a külső előnyeit látja. A fényes dinéket, fogadtatásokat. De nem tudja, hogy ilyen fényes dinék és fogadtatások után a szegény atasé néha 2-3 óráig is sürgönyöz a kormányának. A követ vámmentes cigarettát szív, immunitást élvez. Idegen országok törvényei nem vonatkoznak rá. Olyan, mint a hajó a tengeren. Amerre jár, ott az ő országa van. Ez a tömegben némi gyermekirítséget gerjeszt.
Nem az-e az oka ennek az ellenszenvnek, hogy sokáig csak a gazdag főurak, kiváltságosok lehettek diplomaták?
Nem inném. Amerika diplomáciája ízzig-vérig demokrata. Tanárok, orvosok, bírák képviselik az államukat. Múltkor egy amerikai diplomata elpanaszolta, hogy rajtuk is épp úgy elverik a port, mint mi rajtunk. Ezt tudomásul vesszük. Belenyugszunk.
Titkos a diplomácia?
Ugyan, micsoda nagy titkok vannak ma. Elmúltak azok az idők, mikor egy-egy titkot álkulcssal, méreggel, törrel szereztek meg. A sajtó az országok szennyesét naponta kiteregeti. Aki értő szemmel olvas újságot, az mindent tud.
Mi az anyanyelve?
Francia, magyar,
Angol, olasz, német.
Hivatalos nyelve?
A francia. De újabban az angolok és németek saját nyelvükön felelnek a jelentésekre. Ebből olykor bábeli stíluszavar keletkezik.
Találkozott-e olyan diplomatával, aki nem tud franciául?
Japánokkal és kínaiakkal. Ezekkel angolul tárgyaltam. Rendkívül tartózkodóak. Ázsia bizalmatlansága lakozik bennük. Az európaiak, még ha ellenfelek is, könnyebben megértik egymást.
Ki a legelső nagy diplomata a világtörténelemben?
Cézár.
Általában kik a legkülönbb diplomaták?
Még mindig a latinok, az olaszok és a franciák.
Ki lehet diplomata?
A békében az, aki 300 000 aranykorona vagyon tudott felmutatni, vagy évi 12 000 aranykorona jövedelmet. Ezt a megszorítást a háború óta eltörölték. Elvben bárki léphet erre a pályára, aki jogot végzett, letette a diplomáciai vizsgát, és több nyelvet jól tud.
Van-e az önök pályájának jövője?
Valójában középkori pálya. A teendők halmazával mindenre irányuló figyelem szakadatlan tevékenység. Ha a követ kilép az utcára, nem kerülhet elébe olyan potomság, mely közvetlenül ne érdekelje. A boltok, melyek mellett elhalad. A munkások, kik az építőállványokon állnak. Az utcai pörpatvarok. Minden. Minden az ő közvetlen hatáskörébe tartozik. Ne feledj el, amit Talleyrand mondott. A jó diplomata a napnak 24 órájában diplomata. Még akkor is, amikor alszik.
Talleyrand. Beszélgetésünk során többször fölrémlett közöttünk a 18. századbeli abbé alakja, ördög ilyen vizsga fekete szemével, aki talán legjobban ismerte és megvetette az emberi nemet, beleértve önmagát is. Róla írták kortársai, hogy akkor sem rebbent volna meg arcizma, ha véletlenül hátba rúgják. Minden esetre ő a mai diplomácia ősatja. Neki tulajdonítható, hogy a diplomata szó minden nyelven turpisságot és kétszínűséget is jelent. Ő mondta, az embernek azért adatott a szó, hogy elrejtse vele gondolatait. Azt hiszem, ez nekünk is sikerült, akik egy fél óráig kellemesen, fesztelenül és teljes őszinteséggel csevegtünk egymással. Elegáns autó áll meg a temető kapu előtt, és a kocsiból kiugrik, tiré a quatre épingle, bois de rose jumper ruha, panama kalap, szandálcipő. Kezében két csokor rózsa, fehér és piros. Ezen a délelőttön miért nem eszébe ötlött, hogy már sok-sok éve nem látogatta meg szüleinek sírját. Kényelmetlen, hogy a halottaknak nem lehet legalább telefonálni. Botladozik a sírkövek között, már elfelejtette, hol nyugszanak a szegény öregek. Eltéved. Párizsban nem tévedne el. Egy pesti temetőben könnyebb eltévedni. A csősz ki a halottak egyforma utcáiban rendőrködik, útba igazítja, s ő hosszas keresés után a negyedik szakaszban, a 21. sorban meg is leli szüleit, így csöndesen fekszenek két egymás mellett lévő sírban, mint hajdan hitvesi ágyaikban. Megindultan lép előbb az apja sírjához, ki mint szigorú puritán hivatalnok sötét repkény alatt pihen. Oda teszi a fehér rózsacsokrot. Ezt gondolja lassan és szomorúan.
Apa, drága, drága apa.
Zsebkendőt vesz, szemét törölgeti.
Bocsáss meg, hogy oly régóta...
Simogatja a handfűvét, mint egykor apja hosszú haját.
De hát ez a temető messze. Rettenetesen messze. Ennyi idő alatt az ember akár Bécsbe is eljut. Otthon pedig, tudod mennyi a dolog? A háztartás, a gyermekek. Mind a három jól van. Igaz, te olyan csikát nem is ismerted. Már a háború előtt, és ő a háborúban született. Lilik egy gyönyörű leány lett. Varris, okos, kedves. Pista most végezte a 6. gimnáziumot. Tiszta jeles. Az osztály legjobb tanulója. Mérnöknek adjuk, ahogy te kívántad. Különben minden rendben. A ház is, igen. Már nyílnak a tulipántok és árvácskák, zöld a kert, a filagóriát befutotta a vadszőlő, ahol te úgy szerettél üldögélni a nádszékeden. Ne aggódj, minden este magam zárom el a gázcsapot. Nem sokára Balatonra megyünk, a gyerekeknek jót tesz a homok. Megészséges vagyok. Dehogy, teljesen... Köszönöm, az uram is. A szegény éjjel-nappal dolgozik, húzza az igát. Nehéz most az élet, nem olyan, mint akkor. Más világ van. Hál' Istennek mégis élünk, éldegélünk, csöndesen, szerényen. Sajnos sietnem kell, ebédet főzni.